templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Egy festő nevét viselő utcában egy másik festőről fogunk beszélgetni, Prokop Mária művészettörténésszel. Szinyei Merse Pál utcában, illetve Szinyei Merse utcában lakik, és Kákonyi Asztrik Ferences festő, egyházművész lesz a témája a beszélgetésünknek. Korábban egy rokon unokahúggal beszélgettem már a Kákonyi művész testvér hármasról, és akkor jelezte Mária, hogy ki tudná egészíteni, amit akkor elhangzott, amit akkor elmondtunk. Kedves Mária, Kákonyi Asztrik, ki ő a magyar szakrális művészetben és Mária lelkében?
Hát az én lelkében, még az egy családunk lelkében, mert mi nagyon közel lakunk Esztergomba a Ferences rendházhoz, és így Ferencesekkel nagyon jó kapcsolatban voltunk kisgyerekkorom óta. És azt is, hogy sokat járt hozzánk, ugyanis édesanyám a Keresztény Múzeumban dolgozott, és ott édesanyám ügyes kapcsolatai révén jöttek már az 50-es évek, 60-as évek, 70-es évekbe a nyugati egyházművészeti folyóiratok. És ez azt is, hogy nagyon érdekelte, és ezért alakult egy ilyen kis baráti társaság, Bucsi András és sokan mások, akik időként havonta összejöttek és megbeszélték ezeket a feladatokat, mit csinálnak nyugaton, északon, keleten, szóval aki amiről tudott, de főleg ezt a folyóiratok, a Kusztut Kirchének a cikkeit, képeit beszéltük meg, illetve Asztrik atyának az új feladatait, mert ő 62-től, különösen a II. Vatikáni zsinat kezdetétől megalakult Magyarországon is az Országos Egyházművészeti Tanács, és ennek oszlopos tagja volt Farkas Attilával, Havasi Gyulával és sokan másokkal. És anyám is ugye benne volt, és én akkor még gimnazista voltam, tehát folyamatosan részt vettem ezeken a megbeszéléseken. És így valóban figyelemmel kísértem azt az ő egész életművét, több mint 50 templomot ugye csodálatosan megújított, lévén az, hogy ő hát Kalocsán ugye érettségizett a jezsuiták gimnáziumába, ő 4 évvel volt fiatalabb a Prokop Péternél, egyébként Prokop Péterrel és a mi lakásunkba, Esztergomba jöttek jobban össze, miután Péter hazajött, és hát ugye az a Kalocsa fantasztikus, hogy milyen művészeket, Nikolás Schöffertől kezdve, Kákonyi, 3 Kákonyi művész embert, és hát Prokop Péter, meg hát vannak fiatalabbak is.
Igen, hát nem festőművész volt, de Csanád Béla is Kalocsai Egyházmegyés és Prokop Péternek nagyon jó barátja volt, tehát ott valami génius lóci lehetett.
Spirituális lél, nagyon, nagyon ízik a kalocsai lélek, nem csak a kalocsai népművészet, hanem a kereszténység is.
És nem csak a kalocsai paprika.
Pontosan az, és ilyen, tulajdonképpen ilyen paprika, nagyon dinamikus ember volt, azt mondja is, aki jól lett, nagyon szerény és nagyon kedves. Tulajdonképpen a Prokop Péter egy expresszív, ő csöndesebb, de ugyanolyan hatást akar gyakorolni egy egész más lelkiséggel, mint például Prokop Péter vagy más. És ebben én nagyon úgy látom, hogy nem csak a családi légkör, a 8. gyereke a családnak, és hanem és a nővére, a Konstantina 15 évvel idősebb, amikor ő születik 1923-ban, akkor vonul el a kolostorba a nővére. Tehát végül is ilyen közvetlen kapcsolat nem volt, de mindig ugye fölnézett rá, és amikor ő érettségizik, akkor 43-ban, hát ugye építészmérnöknek készül. És ez a templom alakításnak, és 2 évet elvégez az építészmérnöki tanulmányokból, és ebből van neki nagyon jó tér érzéke, és tudja nagyon jól, hogy amikor arról van szó a II. Vatikáni zsinat során, hogy a templomokba kerüljön az euharisztia, a szentmise a középpontba, tehát az oltár legyen a középpontba, és a szentek tisztelete nagyon jó, de ne homályosítsa el a húsvét misztériumát. Na most azt mondja, hogy ez, mint a teológia doktora, mint a szentírás tudomány doktora, és 53-tól 71-ig az esztergomi teológia, a Ferences teológián tanár, és akkor 71-ben megy New Brunswickba, Amerikába hívják, a Füzér Julián plébános atya hívja, tehát ő addig a 71-ig is, hát 62-től rengeteg templomot alakított, tehát kezdte Szentlélekkel, Püli Szentlélekkel.
Kákonyi Asztrik jezsuita szeretett volna lenni, de valami betegség miatt a jezsuiták eltanácsolták, így lett ferences.
Nagyon, igen, pontosan egy gyenge fizikum volt az egész életére, az egész lelkiségre jellemző, nagyon érzékeny ember, egy vékony ember, aki nagyon érzékeny reagál minden rezdülésre, és így a lélek rezdülésére is, és amikor mondom, örömmel hallotta ugye a vatikáni zsinatnak a megállapításait, hogy a föltámadás fénye, tehát ez a mi életünk, a földi élete kezdődik, és kiteljesedik az örök életbe, és akkor voltak valóban ilyen víziói, hogy azokat a fényeket, azokat az ő lelkéből látta, hogy ami egy nagyon mély, tehát rengeteg imádkozott, egy euharisztikus lélek volt, aki átérezte, hogy a mennyország az igazság, béke és öröm a Szentlélekben. És ezt ő jeleníti meg a halvány színeknek a csodálatos árnyalataival. És ezért inkább nonfiguratív alkotásokat szeretett alkotni, hogy ez emberek akkor már ott nincs nagyon a testek szerepe a mennyországban, hanem inkább a fényeknek és az örömnek. És az öröm, a pirosak, a kékek sugározzák ezt az örömet.
Nagy bátorság kellett ehhez, legalább akkora, mint Abanovákéknak annak idején, 30 évvel vagy 20 évvel korábban. Hogyan fogadták őt a paptársak, hogyan fogadták őt a hívek, hát például Szentlélek. Tetszik emlékezni rá, hogy...
Szentléleken volt a Havasi Gyula, a plébános, aki ugyancsak egy nagyon jó barát volt, és aki nagyon örült annak, hogy mivel Szentlélek a falunak is a neve, meg a templom is, a Szentlélek temploma, tehát ottan kavarog a lélek, ott sugárzik a lélek, ott árad a lélek, és megszorítja az embert, és akarja belülről átalakítani. A Jézus is azt mondja a Nikodémusnak, hogy újjá kell születni, és hát ugye ez a gondolat, hogy az ember minden nap újuljon meg, ez sugározzák az ő képei.
Na jó, de a helybeli egyszerű tót parasztemberek, favágok, hogyan fogadták ezt?
Érdekes, hogy nagyon is az egyszerű ember végig, amikor ő egyáltalán rengeteg faluba dolgozott, és a falusiakkal nagyon jól tudott, ő is lévén falusi, Homok Mégy, ez a Kalocsa melletti falu, tehát ő nagyon tud a falusiakkal beszélni, és mindenütt nagyon derűsen, egy csupa derű ember volt, aki nagyon mindjárt a mindennapi dolgokról, konyháról, stb. Mindenről tudott a falusiakkal, együtt élt velük, tehát ő részt vett az életükben, látogatta a családokat. Tulajdonképpen ezt láttam én mindenütt, ahol voltam, ugyanúgy akár a városi ember itten, amikor a Margit körúton, a mostani Szalézi központban festett, ott is többször látogattam a transfigurációt, festettem, ahol már nem látszik, de ott is láttam azt is, mondták az emberek, meg a papok, hogy órákat imádkozott. Tehát ő neki órás, tehát volt euharisztikus látomásai voltak, és víziói voltak, és ezeket ő megpróbálta. Ugyanez van a győri Szentlélek templomba, vagy hát mondom, az 50-et nem akarom most felsorolni.
Milyen állapotban vannak ezek a templomok, mennyire tudják becsülni ezt az értéket ezen az 50 színhelyen? Hát gondolom, hogy ilyen is van, olyan is van példaként.
Pontosan, de azért vannak jó barátok, ilyen a Barsi Balázs atya, aki azért sokfelé járt, meg még mindig jár, lelki gyakorlatokat tart, és azért ahol ő megfordul, vagy ahol sokfelé van ismerettsége, ott azért biztatja a plébánosokat, hogy azért ne verjék szét ezeket a freskókat, ezeket a képeket. Én bízom benne, hogy hát sok helyen elpusztult, de hát azért valami mindenképpen marad, mert rengeteget dolgozott, és hát ebben most nagy apostol a Keppel Dániel Esztergomban, fiatal tanár, magyar tanár, aki megalapította a Kákonyi galériát, Kákonyi Asztrik emlékére a galériát, és ott valóban nem csak a neve maradt fönn, hanem képviseli azt a szellemiséget a gimnáziumban a fiatalok felé is, meg a tanárok felé is, meg a közönség felé is, hogy hát ez egy olyan művészet, amire oda kell figyelni, és meg kell érezni, rá kell hangolódni arra a hullámhozra, amin Asztrik atya volt.
Asztrik atya igazi, és a szó tág és szűk értelmében is egyházművész volt. Nem tudok neki olyan festményét, amely nem templomba készült volna. Ő a templomok világát akarta a zsinat szellemiségével újra fogalmazni, alkotni. Tehát nem egy festőművész volt, akinek volt egy rész feladata a templomfestészet, hanem ő neki ez volt mindene.
Tulajdonképpen fotóművész is volt, amiről keveset beszélnek, nagyon ambiciózusan fotózta a természetnek a legkisebb részlet, és ebből óriási sorozatai voltak, ezeket nem állította ki, mert ez csak talán az ő víziójól segítette, hogy egy levélbe, egy kis bogárba, vagy lepkébe mi minden szín van, és az a szín az volt egyik fő tanulmányának a célja, és ezt is úgy látta, hogy öröm, szín, szóval úgy érezte, hogy valóban a mennyek országa csupa fény, és erről szól a apokalipszis, erről szól a Szentírásnak számos része, úgyhogy ő úgy gondolom, hogy megtalálta azt az örömet is, és örömmel festett, hogy az emberek ezt az örömet érzik meg, hogy valami vidámság van itten, és valami jó dolog lesz az örök élet.
Kákonyi Asztrik két testvére is képzőművész volt, és tanult. Papírjuk volt róla, hogy képzőművészek, és ahogy az unokahúg mesélte, kicsit lenézték az autodidaktának mondott Asztrikot. Ős tehetség volt?
Én nagyon, most már ugye 50 éve tanítok az ELTÉ-n, meg számos kiállítást nyitok meg. Én nekem nagyon is fáj ez a mondat, mikor azt mondják, hogy autodidakta, illetve, hogy szóval nincs diploma. A diploma senkit nem tesz művészé. A művész az születik. Most ha valóban fontos az, hogy az ember tanuljon, azt is igyekezett és tanult is, főleg az István öcsével volt, éppen a Júlia édesapjával, ugye aki itthon volt, mert a Konstantina nővére Amerikába távozott 47-ben. Tehát ő Istvántól nagyon sokat is tanult, és most sokan másoktól, szóval Nemcsicstől, akik a színvilág, színelmélettel foglalkoztak. Csaba László nagyon nagy barátja volt, aki építész elvégezte, nem úgy, mint ő. Tehát ő azáltal, hogy az építészekkel, ott két évig ott sok évfolyamtársa baráta volt, és az építészet az a művészeti műfaj, amely hordozza a festészetet. Tehát, hogyha én az építészettel nagyobb ismerettségben vagyok, és arról is van azért, hát ha nem fejezte be is, de mégis csak komoly tanulmányai voltak, tehát az biztosította a szerkezeti fölépítését egy kompozíciónak, tehát meg volt mindenki képes szerkesztve, és ez biztosította a kvalitást, és biztosította ugyanakkor az a belső élmény, amit ő születésével hozott a világra.
Olyan korszakban alkotott ő, amikor az egyház, ha nem is karanténbe volt szorítva, de új templomok nem épültek gyakorlatilag, egy-két kivételt eltekintve.
Hát azért ő volt, amikor ugye egy-két templom azért épült a 60-as, 70-es években. Hát. Ő alkotott több helyen most, ahol Somogyi Józsefnek a nagy keresztje van ott például ő a freskót, meg a színek, ő sokszor, ha nem is freskóra kérték meg, vagy ő úgy gondolta, hogy oda nem kell, mert Somogyi Józsefnek a keresztje volt, akkor köréje csak egy pár színvilágot, de az egész templomot egy adott szín harmóniában kifestette.
Tehát van ilyen alkotás, ami az épülettel együtt született.
Igen, és azért, ami sok, és mindenütt megtalálta, akár egy barokk templom, Sárisáp, vagy bárhol máshol, akár a Dorogi templom, ami egy nem különösebb műemléki épület, de meg tudta úgy alakítani a teret, úgy átalakítani a teret, és úgy berendezni a modern, szembevisélő oltárral, tabernákulummal, szédesszel, fölolvasópulttal, és a padok elrendezésével, hogy egy olyan milliót tudott létrehozni. Szóval itt ő mindig az építész szemével nézte a templomot, és utána a festői tehetségével és az építészi kontrollal, mert az építészi kontroll adta, hogy hogyan kell megszerkeszteni az egészet, hogy harmonikus legyen, hogy egy igazi műalkotás legyen, úgyhogy ebben nem nagy hiány az a diploma, mert ha viszont fontos lenne, hogy valóban egy monográfia, amire Hidász Ferenc csak készül, és hát ő van, nála van az teljes fotóanyag, és igyekszik minél hamarabb megjelentetni a Kákonyi Asztrik monográfiát, amiben én segítem, segítségemet is kérte, és ebben bizonyára, hogy nagy szerepet fog kapni az ő egész lelki alakulása, és ezért jó, hogy egy ferences írja, mert a Szedő Dénesnek a ismerettsége és az ő verse és az ő költő művészisége nagyon nagy szerepet játszott mind a két, a Kákonyi Konstantina művészetében, sőt az István, mind a három kákonyi művészek az életébe, és ez valami olyan a ferences szellemiség, ez, amit a Kákonyi Asztrikra is alapvetően jellemzi, mert ahogy Szent Ferencnek a egyéniségét, úgy gondolom, hogy tökéletesen tudta megjeleníteni, ez a szerénységével, csöndességével, bocsánat kérésével, már csak az is, hogy én nem vagyok diplomás festőművész, tehát valami olyan, mint ez a Poverello, érdek szerint, hogy ilyen egyéniség volt, és ez egy óriási nagy kincs a ferenceseknek és az egész magyar társadalomnak, mert egy pap és művész az valami olyan plusz, amit hát egyetlen egy világi művész sem tud kárpotolni. És a mai világban egy kicsit furcsa, hogy pap vagy művész, ugyanúgy a Prokop Péternél is, ez sokaknál problémát jelent, pedig ezer évig, sok ezer évvel előtte is, de hát a 2000 éves kereszténység első szakaszában, ahogy most az ortodoxoknál is, mint tanulják a teológián a festést, az ikonfestést. Tehát ez hozzátartozik a papi hivatáshoz, hogy ő neki legyen egy olyan mély átérzése, hogy ő tudjon megjeleníteni azt, amiről beszél, amiért az életét áldozta. Szóval erre van szükség, és azért kell egy olyan monográfiát megjelentetni, és előbb-utóbb a fiatal papoknál is mindig vannak azért a különböző szemináriumban rajztehetséggel rendelkező fiatal emberek. Ilyen volt a Banyó László. A Banyó, aki először lett festőművész, és utána pap, és nagyon hiányzik egy ilyen Banyó atya a mai művészeti közéletből, az egyházi közéletből, mert sajnos az árt szakra, az, amit minden teológián nagyjából van ilyen tantárgy, de hogy azt hogyan tanítsák, ugye nyilván nem fő tantárgy. Úgyhogy sokkal fontosabb lenne, hogy legyen egy ilyen saját papi körökből szülessen egy olyan művész, aki szuggesztív erővel tudja az egész jelenlegi magyar papságot úgy átalakítani, hogy ez a lényegük.
Ahogy a zeneművészet egyfajta imamód is lehet, ugyanúgy a képzőművészet is lehet imádság. Erre jó példa éppen Kákonyi Asztrik élete.
Igen, az a Rózsafüzér sorozat, amit ő kiadott, az már 90-ben jelent meg, de egyébként Barsi Balázs atya könyveinek a címlapján gyakran találkozunk, tehát azt jelenti, hogy valóban ő átérzi azt, hogy mit jelent Asztrik atyán, milyen segítséget jelent az ő könyvei megértéséhez, bármely témáról van szó, mindenképpen egy lelki gyakorlat minden könyve, hogy ebben milyen segítséget jelent, hogyha Asztrik atya képeivel illusztrálja.
Szóljunk most már rövidebben a másik Kalocsáról induló pap festőről, Prokop Péterről. Előttem van egy emlékkönyv, a 100. születésnapja alkalmából jelent meg. Mária szerkesztette, a csepeli önkormányzat támogatta, lévén Csepelen élt utolsó éveiben, mikor Rómából hazaköltözött. Hát egy másik pap festő, Prokop Péter, akinek szintén számos magyar, számos külföldi templomban látjuk az alkotásait. Kákonyi Asztrikról szóltunk, Prokop Péternek hol a helye a magyar egyházművészetben? Hazajött-e?
Hát a magyar művészetben egyáltalán, mert az egyházművészet az jó, lehet egy tematikai különállás, de ez a művészet. Tehát a magyar, ő neki különösen, neki is vannak világi képei, de alapvetően ő is a tematikában. Most ő nem azért fest, és egyáltalán a festők, ha nem is papok, akkor is festenek bibliai témát, csak azért, mert abban van az útigazság élet valamiképpen. Szóval mindenki előbb-utóbb rájön, a költők is, ugye, hányan szerep, akik nem is különösebben tartoznak az egyházhoz, de például Prokop Péternek is a legkedvesebb szentje Szent Ferenc volt, és ezért számtalan képe foglalkozik ennek a lelkiség kifejezésével, ami egy olyan oldal, ami ugyanazt fejezi ki, mint a Kákonyi Asztrika, csak éppen más eszközökkel. Ő egy nagyon expresszív és nagyon erős színekkel, vonalakkal, de ugyanakkor nagyon lírai is, mert a kezek és hát a tekintetek, azok mind olyan mély lelkiségről fakadnak, mi ugyanaz, ami a misádat bemutatásából, szóval egy papnak valami olyan mély élmény az szemzse bemutatása, az euharisztia, az, hogy az ő kezében, az ő szavaira, valóban Jézus szavaira, csoda történik, és ez megjelentődik, hogy ezt ember alig tudja fölfogni. És hát úgy gondolom, hogy ő két akadémiát is végzett, Budapesten meg Rómában, de nem azt tette művészi, azt csak valóban kibontakoztatta. Tehát itt nagyon fontos az előbbi témára visszatérve, hogy attól, hogy Kákonyi Asztriknak nem volt diplomája a művészetből, hanem a teológiából, a Szentírás Tudomány doktora volt, hát az valami olyan magas műveltséget és egyáltalán tudományt jelentett, és ezt később is ő tanította, tehát ő végül nagyon a Szentírásban élt. A Prokop Péter ugyanígy, ő 42-ben szentelték, és 57 elejéig, januárig volt káplán 1001 kis faluban a Kalocsa környékén, és ott sehol se a festőművészetnek szentelt, hanem minden napjának a 24 órájában gyerekekkel, emberekkel foglalkozott, jól lehet, akkor tilos volt. És ilyen történetek is vannak, mert ebben a kötetben, amit a Csepeli önkormányzat adott ki, ő rendelte kvázi meg, és Feledi Balázzsal és Erdei Évával együtt szerkesztettük. 100 ember szólaltattunk meg, akik Prokop Péter művészetéhez hozzászólnak, akár mint egyszerű emberek, vagy professzorok, vagy irodalmárok, vagy művészek, vagy papok, teljesen legkülönbözőbb társadalmi rétegből, de mindegyiket megszólítja. És erről van szó, hogy ő ezt ugyancsak a színekkel, kalocsai színekkel, expresszív, de nagyon finom és nagyon érzékeny vonalvezetéssel, Paklé, meg stb. Mások hatására, ugyanakkor Csontváry és egy nagy példaképe, Abanovák Vilmos. Tehát ezek az emberek, ezek hatnak rá, de alapvetően mind a két művész, tehát azt jelenti, hogy az emberi lélek rendkívül sokrétű, és nincs két egyforma ember, tehát nincs két egyforma művész se. És ezeket kellene, egyik se, ez a két pap művész, aki a 20. századnak nagy jeles művésze, egyik sincs különösebben a magyar festészettől még eddig elismerve, de most várat magára az, hogy mind a két művész egyformán, és még akik vannak számos, akár pap festők, nem, ő csak egy plusz jelent, úgy mondja Prokop Péternek 18 kötete jelent meg. Tehát ebben ő elmondja a különböző eszék formájában, hogy ő neki a papság és a művészet egymást erősíti. És ugyanúgy mindegy az, hogy most éppen ír az írógépen vagy fest, mert mind a lelkét jeleníti meg. És hát ez kellene értékelnie a hivatalos különböző zsűriknek és különböző művészeti akadémia vezetőségének, hogy az értékeket valóban jutalmazzák olyan elismeréssel, díjakkal, elismeréssel, hogy az emberek ne, mert itt ugye előbb azt mondtuk, hogy nincs diploma, itt van diploma, és ugyanúgy egyáltalán itt még a papság körében is egyiknek sincs olyan nagy, különbözően nagy tekintélye, mint művésznek, mert hát valóban nem hozzuk közel hozzájuk a művészet történészek se, nem hozzák közel a társadalom minden rétegéhez, tehát a papsághoz, éppen úgy, mint a civilekhez, ezt a két nagy emberek a művészetét.
De ezen fáradozik Mária, és ami késik, nem múlik. Nagyon szépen köszönöm Prokop Mária művészettörténésszel, Kákonyi Asztrikról és Prokop Péterről, két nagy 20. századi pap művészről, festőről, képzőművészről szóltunk. Számos templomban találkozhatunk alkotásaikkal. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.